Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 105. Zsoltárunk első versét énekeljük. 105. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Foglaljuk el helyénket, és maradjunk már így ülve. Keressük ki, és énekeljük 272. számú dicséretünket, és annak az első 4 versét énekeljük. 272. számú dicséretünk így kezdődik. Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, megvalljuk, hogy nehezen vagy alig értjük a világot, amiben élünk. Olyan sok minden eltakarja az igazságot. Takarják féligazságok és hazugságok, meg a magunk bűnfertőzött látása sem segít. De látunk rengeteg szenvedést ebben a világban, és annyi könnyet és vért, és annyi hangos és csendes jajt hallunk, és nem értjük, hogy miért. És a magunk megpróbált életében is olyan sok a fájdalom és a veszteség. Megvalljuk, hogy sokszor állunk, ha csak csendben is, perben szembe veled, mert oltó késed mindig fájón metszett, pedig mi úgy gondoltuk, hogy én ezt nem érdemlem. És mindeközben annyi fájdalom is rakódott már ránk, hogy mások szenvedése már nem is tudja megmozdítani a bensőnket. Jöjj hozzánk, Istenünk, közel, segíts, vigasztalj és erősíts bennünket. Taníts titkaid értésére, hogy jobban értsük a világot is, meg az életet is, meg a saját életünket is, és benne szenvedéseinket. Szólj, Urunk, könyörülj rajtunk a Krisztus Jézusért. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét két helyről olvasom. Először olvasom a II. Korintusi levél 11. részéből, aztán majd olvasom az 1. Korintusi levél 10. részéből Istennek igéjét. Krisztus szolgáié, balgatagul szólok, én még inkább Krisztus szolgája vagyok. Több fáradtság, több vereség, több börtön, gyakorta való halálos veszedelem által. A zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy héján. 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek, 3-szor hajótörést szenvedtem, éjt, napot a mélységben töltöttem. Gyakorta való utazásban, veszedelemben, folyóvizeken, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között, fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. És mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom, az összes gyülekezetek gondja. Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék? Ha dicsekednem kell, az én gyengeségemmel dicsekszem. Az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki mindörökké áldott, tudja, hogy nem hazudom. Az 1. Korintusi levél 10. részének 13. verséből pedig: de hű az Isten, aki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Kedves testvérek, Ezen a mai Isten tiszteletünkön a szenvedésről fogok szólni. Minden szempontból aktuális ez, elsőrenden azért, mert napi ige olvasásunkban a második korintusi levelet olvassuk, és ebben a második korintusi levélben koncentrálódik Pál apostolnak minden megpróbáltatása, egyéni szenvedése, megaláztatása, amiből most felolvastam egy félelmetes listát, és nem a teljességet olvastam föl, mert az apostollal a maga szolgálati élete útja során ennél sokkal több drámai esemény történt. Rengeteget szenvedett. Ha figyelmesen mondanánk az apostoli hitvallást is, ahogy jó lenne az úri imát, a mi atyánkot is figyelmesen mondani, de sokszor olyan rutinszerűen mondjuk mind a kettőt, hogy igazán el se tudunk a mondás közbe csendesedni, gondolkozni egy-egy sajátos kifejezésen, amit olvasunk, vagy magunk is mondunk. Az apostoli hitvallás második fejezete Jézus Krisztusról szól, hogy mit hiszünk, és mit hirdetünk, mit vallunk az Úr Jézusról. És ebben kimondjuk ezt is, hogy szenvedett. Csak igazán nem gondoljuk végig, hogy ez Jézus legjellemzőbb vonás a földi életének, az egész földi életének, hogy szenvedett. Amikor megfogalmazzák a keresztények ebben a közös hitvallásban, hogy mit hiszünk az Úr Jézus életéről, szolgálatáról, akkor ebben az egy szóban mondjuk el, hogy szenvedett. És jó azt nekünk, testvérek, tudni, jó ezt hinni, és jó komolyan venni, hogy Jézus érti a szenvedő embert. Nincs olyan könny, nincs olyan testi és lelki fájdalom, amit Jézus ne értene. Mert ahogy egy igében hallatszik, hozzánk mindenben hasonló lett Jézus, kivéve a bűnt. Kedves testvérek, közös az emberiség, közös öröksége, hogy szenvedünk. Minden ember kivétel nélkül, szenvedő ember. De mert ami Urunk a Krisztus Jézus élete ebben a szóban van összefoglalva, hogy szenvedett, olyan jó tudni azt minden szenvedő embernek, hogy Jézushoz bizalommal mehetek. És minden emberi szenvedésemet úgy mondhatom el neki, hogy ismeri. Nem tankönyvből, nem olvasta és nem hallotta, hanem átélte. Így már most előjáróba hadd mondjam, és hadd bátorítsak mindenkit. Bizalommal járuljunk Jézus királyi széke elé a szenvedéseinkkel. Igen, mindnyájan szenvedő emberek vagyunk kivétel nélkül, de figyeljétek meg, hogy milyen érdekes, hogy amikor öröm ér bennünket, boldogság, valami jó történik velünk, akkor nem kérdezzük meg, hogy miért. Akkor eszünkbe nem jut megkérdezni, hogy hát hogy van ez, hogy én boldog ember lehetek? Hogy van férjem, hogy van feleségem, hogy van gyerekem, hogy van munkám, hogy van ifjúságom, hogy van erőm. Eszünkbe nem jut. Miért? Mert természetesnek gondoljuk ezeket. Természetes, hogy felébredtem ma reggel. Hát természetes. Hány tíz és tízezer nem ébredt fel ma reggel a világon? Természetes, hogy el tudtam idáig jönni. Nem természetes. Sokan akartak volna mozdulni, de már nem tudnak mozdulni. Természetes, hogy hallok. Nem természetes. Sokan nem hallanak. Természetes, hogy látok, érzek. Sokan nem látnak. Milyen természetesnek tartunk mindent, ami kedves, szép dolog történik velünk, és nem kérdezzük meg, hogy miért van ez így? Mert úgy gondoljuk, ez nekem jár. Ezért én tettem valamit. De nézzétek csak abban a pillanatban, hogyha a szenvedések világába kell belelépnünk, azonnal megfogalmazódik a kérdés minden szenvedés kapcsán, hogy miért? Hogy miért? Akkor is, amikor a világban szörnyűséges dolgok történnek, híreket hallunk és képeket látunk, naponta is elborzadunk és föltesszük a kérdést csendben vagy hangosan, hogy miért? Történjék a szenvedés hazánkba, ismerősök, barátok életébe, családunkban, vagy személyesen történjen velünk, előjönnek fájó miért kérdéseink, és a szenvedésünket rendszerint Istennel kötjük össze, mint egy számon kérjük Istentől, hogy ha te jó vagy, ha te szeretsz, ha te irgalmas vagy, ha te kegyelmes vagy, akkor miért történik a világban az a sok iszonyat, és én nekem miért kell szenvednem? Uram, neked tudnod kell, hogy én bízom benned, hogy én reménykedem benned, neked tudnod kell, hogy én a gyermekednek tartom magam, neked tudnod kell, hogy én imádkozom, neked tudnod kell, hogy én Bibliát szoktam olvasni, neked tudnod kell, hogy én egy keresztény közösséghez tartozom. Hát vannak nálam sokkal rosszabbak. Mondd meg, Uram, miért? Miért? Én? Miért? És igen, amíg egészen kérgessé nem lesz a lelkünk, addig rettenetesnek fogunk mindig tartani, amikor ártatlan életek pusztulását látjuk és halljuk, amikor ágyhoz kötve látunk, ismerünk embereket, sokszor fiatalokat is, amikor szeretteink, ismerőseink diagnózisa az, hogy gyógyíthatatlan, és végig kell szenvednie neki, és azoknak, akik körülötte élnek, a szenvedésének minden stációját, míg nem eljön a vég. Embereket látunk szenvedni ártatlanul. Miért? Miért? Kedves testvérek, mindnyájan szenvedő életek vagyunk. A nagy kérdés az, hogy hogyan gondolkodunk a szenvedésről, és miképpen hordozzuk a szenvedéseinket. Hogyan gondolkozunk a szenvedésről, és miképpen hordozzuk a szenvedéseinket. Mert van, és mindenkit elér fiatal csvénet, mindenkit kivétel nélkül utolér. Most mielőtt megkeresnénk az igei választ a föltett kérdéseinkre, el kell, hogy mondjam a mindent megelőző kérdést is, hogy keressük erre együtt a választ. És ez így hangzik. Miért van szenvedés? Most, kedves testvérek, Isten igéje nem hagy kétséget afelől, hogy Isten nem erre, és nem így teremtette az embert. Nem szenvedésre teremtette Isten az embert. Nem arra teremtette, hogy az életét meghatározza a testi-lelki nyomorúságok sokfélesége, akár több is egyszerre az életét. Nem így és nem erre teremtett az Isten bennünket. Ezt világosan meg kell érteni mindenkinek, akibe óhatatlanul tólul fel a kérdés, hogy ha engem Isten szeret, hogy történhet ez? És ha Isten szereti az embert, miként lehetséges a szenvedéseknek az az iszonyatos garmada, ami ebben a világban van? Most, testvérek, hol és mikor, miként kezdődött a szenvedések sora az ember életében? Ha ezt megértjük Isten kijelentése alapján, akkor sok mindent megértünk, és már meg se kérdezünk. Nos, Isten egy bűntelen és harmonikus világot teremtett, és ebbe elhelyezte az embert bűn nélkül valóként, halált nem ismerőként, szenvedést nem ismerőként. Így helyezte el Isten az embert a világba. A Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy Isten országába, amikor a világ elmúlik, és Isten országa valósággá lesz, helyreáll Isten eredeti terve. Ezért olvassuk Isten országáról, hogy ott nincs sírás, nincs könny, nincs halál, nincs szenvedés. Mert így teremtette meg Isten a világot és az embert. De a kettő között, rögtön ott az elején, történt valami, ami behozta és ránk szabadította a szenvedéseket. Ez pedig nem más volt, testvérek, mint hogy Isten már mindent adott, védelmet az embernek, és adott mindent, ami a boldog életéhez bőségesen elég, de rábízva az emberre Isten mindent, az ember fellázadt Isten ellen, szembefordult vele, és azt tette, amit így mond az Ószövetség, elétekbe adom az életet és a halált, válasszátok az életet. És mi választottuk Isten elleni föllázadságunkban a halált. Testvérek, az Istentől függetlenített élet gyártja a szörnyűségeket. Az Istentől függetlenített élet gyártja a szörnyűségeket. És hogy még nehezebbet mondjak, mert nem tud mást tenni. Jó szándékkal is gyártja. Testvérek, nem Isten veri a világot, nem Isten veri az embert a szörnyűségekkel. Nem Isten tanítgatta az embert, hogy ölj, hogy lopj, hogy hazudj, hogy házasságot törj, hogy pusztítsd a földet, a levegőt, a vizet, a másik embert. Pont az ellenkezője igaz. Magunk okoztuk magunknak és másoknak a szenvedést, mert az Istentől függetlenített élet csak erre képes. Isten ígéje nem ismeri a jó embert. Azt csak mi gondoljuk mindig magunkról. És lehet, hogy a kis cicánk át is éli. Talán egyedül ő. Kedves testvérek, az Istentől függetlenített életünkből csak azt telik, hogy akarva és akaratlanul szörnyűségeket hozzunk létre, ártsunk és bántsunk, bajt és szenvedést okozzunk. De testvérek, azt mondja Isten igéje, hogy ami mennyei gazdánk minden szenvedésünket a javunkra tudja fordítani, egy feltétellel. Ha a szenvedésünket a kezébe tesszük, ha a szenvedésünket a kezébe tesszük, Isten az ő igéin keresztül hív, és ha meghallom, ha talán csak a szenvedéseim közben, de meghallom, hogy Isten engem keres, hív, és mozdulok felé, az áldásul lesz nekem. Ha nem, akkor megkeményedik a szívem. Ezért van ez a világ tele Isten felé megkeményedett szívű emberekkel. Mert a szenvedést ugyan nem Isten adja, de ha én vele együtt a kezébe adva hordozom, akkor abból jó születik. Ha Istent onnan is kizárom, megkeményedik a szívem. És mindig, mindenért Istent vádolom, akiben egyébként nem hiszek. Ha Istenhez fordulás lesz a szenvedésemből, akkor a kérdésem már nem ez lesz, hogy miért büntetsz, miért versz, miért ütsz Isten, hanem az, hogy mit akarsz velem. Mit akarsz te én velem? Hadd mondjam el ezt egy másik képpel, hogy értsük, amikor egy szenvedésünk úgy jön létre, hogy Isten elvesz valamit tőlünk, vagy elvesz valakit tőlünk, akkor a megüresedett kezünk vagy ökölbe szorul, vagy imádságra kulcsolódik. És nincs harmadik út. Ha a kezed, amelyik megüresedett, mert Isten valamit elvett, vagy valakit elvett tőled, imádságra kulcsolódik, akkor azt a csodát fogod észrevenni, hogy Isten telerakta. Telerakta az Isten. Vigasztalással, erővel, reménnyel telerakta. Ha pedig marad ökölbe szódítva, soha nem tud mit adni neked. Soha. A szenvedésnek, testvérek, tehát lehet haszna. Haszna a szenvedésnek, azt tudjátok, hogy kiderül, hogy mi van a szívemben. Igazából a szenvedések leplezik le, hogy mi van a szívemben. Nem a jó napok, nem a boldog percek, nem az egyformán telő napok, Nem a sima hetek és hónapok, nem azok leplezik le, hogy mivel van tele a szívem. Hanem amikor megaláznak, belém gázolnak, megvádolnak jogtalanul, megtaposnak. Amikor megszenvedtetik testemet, lelkemet, akkor derül ki, hogy igazán mi van az én szívembe. Nem a vidám percekbe, nem a könnyű napokba, hanem a szenvedéseim között. Talán nem túl nagy vakmerőség kimondani azt, hogy az vagyok igazán, aki a szenvedéseim között vagyok. És Isten akarja, hogy tudjam, hogy ki vagyok. És hogy tudjam én is, hogy ki vagyok. És hogy mivel van tele a lelkem, a bensőm, én magam. Jerémiás próféta mondja ezt a sokak által nem szeretett igét, mert másra vagyunk szocializálva, hogy csalárdabb a szív mindennél. Kicsoda ismerheti meg? Most a szenvedések közepette kiderül, hogy ki vagyok. És hogy mi lakik bennem. Bosszú, gyűlölet, elégtétel, revans, hogy ki vagyok én. Rejtett titkos benső emberembe. Testvérek, sokan ott akadnak el a hívő életük útján is, hogy a szenvedései leleplezik, és nem tud tovább lépni. Nem tud tovább lépni, amikor Isten napfényre hozza azt, aki igazán, ahova jutott, ahol tart, és inkább elmegy Isten közeléből. Testvérek, a megpróbáltatásaink, a szenvedéseink felszínre hozzák azt, amit egyébként rejtünk, rejtegetünk. Csak így leplezhet le Isten bennünket önmagunk előtt is. Felhasználja a szenvedéseinket. Aztán arra is jó a szenvedés, tudjátok, hogy rájön az ember, hogy milyen kicsi, és milyen törékeny. Ó, de gőgös, fölemelt fejű emberek tudunk lenni. Ó, de sokra tudjuk magunkat tartani. Amikor az embert igazán szenvedés éri, akkor rájön, hogy milyen törékeny, kicsi vagyok. Elég egy láz, egy torokfájás, bármi. És ha a nagyisten nem könyörülne, az én kicsi, törékeny, töredezett életemen, mi lenne, Uram, velem? De olyan jó, ha az ember időnként rá kell, hogy döbbenjen. Milyen kicsi vagyok. És az életem milyen pillanat. Tényleg gyorsan tovaszál. És mennyire elfoszlanak az álmaim egy pillanat alatt. Mennyire semmivé lesznek a terveim, a reményeim, mindenem. Uram, milyen kicsi vagyok. Milyen könnyen összetörhető, mennyire rád szoruló. Amíg nincs szenvedés, amíg mennek a jó napok, olyan nagy vagyok, olyan fájin ember vagyok, olyan kitűnő ember vagyok, olyan nagyszerű ember vagyok, olyan mintapéldány vagyok. Jól nézzen körül, az Isten is, ha akar látni egy nagyszerű keresztény. Ez vagyok én, Uram. Semmi nem természetes, amink van. Nem jár nekünk semmi Istentől, egyikünknek sem. Nem úgy van, hogy annyi van abban a kosárban, amire ráírtam nagybetűkkel, hogy jó. Uram, az tele van már rakva. Nekem is ezért jár tőled, semmi nem jár nekünk Istentől. A szenvedésben megérted, hogy rá vagy utalva Istenre. És senki másra annyira nem vagyunk rá utalva, mint Istenre. Aztán az is haszon tud lenni a szenvedésekben, kedves testvérek, hogy Isten gyermekei a szenvedések átélése közben lesznek erős emberekké. Erősödnek meg lélekben, és válnak igazán férjé, apává, feleségé, asszonyjá, édesanyává. Isten azt akarja, hogy lélekben megerősödött emberek legyünk, és az erősödik, aki átmegy vizeken és tüzeken, könnyeken és harcokon, fájdalmakon és bukásokon. És Isten megecheti a szenvedéseken át a belső emberét. Ma olyan könnyen összeroppannak az emberek. Ma olyan, nagyon hamar a pszichológusnál vagy a pszichiátrián kötnek ki. Ma olyan kevéssé teherbírók az emberek. Az én apám két világháborút, meg egy forradalmat végigélt. Semmiük nem maradt. Mindig újra kezdték. Eszükbe se jutott fölkötni magukat. Egyszer se. Hanem újra kezdték. Reménységgel és erővel. És közben emberré edzette őket az Isten. Ma egy csomó beteghajlamú fiatal és kevésbé fiatal éli ki a betegségét azért, mert a másik nem, azt mondta, hogy nem. Hát ebbe bele lehet halni. Hát akkor megpróbálom a sajátom felé. Hát azt mondták nekem, hogy nem. Hát hogy lehet ezt elviselni? Józan ésszel. Isten a szenvedéseinket arra is használja, testvérek, hogy megerősödjünk, lélekben erősekké legyünk. És ezek a szenvedések tulajdonképpen hitünknek a próbái is. Hogy van-e? Hogy mennyire terhelhető? Hogy mit bír ki? Isten gyermekei se értik. Legtöbbször egyáltalán nem értik, hogy miért van szenvedés az életükbe. De valamit hisznek. Attól a pillanattól kezdve, hogy Isten gyermekeivé lettek. Hiszik, hogy annak ellenére, hogy nem értem, és az nem baj, ha elmondod Istennek, de hiszik, hogy Isten szereti őket. Hiszik, hogy Isten irgalmas lesz velük. Ha nem értik, akkor is. És csak közelebb kerülnek Istenhez minden szenvedéssel.
Újra és újra átélik, hogy mennyire rád szorulok, Uram. Azért olvastam ezt a második igét, és ezzel fejezem be, amit ez a nagyon sokat szenvedett Pál apostol, amiből egy rövid katalógust olvastam, így értékeli a szenvedéseit, hogy hű az Isten, aki nem hagy feljebb próbálni, mint elszenvedhetitek, sőt, a megpróbáltatással együtt a szabadulást is elkészítette, hogy a próbát elszenvedhessétek. Nem Isten háta mögött szenvedünk. A szabadulás, a szenvedésem vége is készen van. Mikor? Hogyan lesz? Azt nem tudom. De tudom, hogy Isten hűséges, és számíthatok rá. Tudom, hogy nem hagy feljebb próbáltatnom, mint amit még el tudok szenvedni. És tudom, hogy a szabadulásom is készen van. 91. Zsoltárban van ez a csodálatos ige, hogy mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Segítségül hív, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságban, megmentem és megdicsőítem őt. Micsoda vigasztalás ez minden szenvedések között élő, hívő keresztény embernek. Csak tartsd a kapcsolatot velem. Bármi történik veled, csak egyet fel ne adj. Engem. Mert a szabadulásod is készen van. Drága szenvedő testvéreim, a mai igehirdetés legfontosabb üzenete itt a végén hangzott el. Soha ne add fel a kapcsolatodat az Úrral. Ha fáj, kérdezd miért, csak mondjad neki. Soha ne add fel, vagy könyörögve kérd. Hívd és szólítsd, soha ne add fel. Ne te magadba bízz. Bízz ő benne. Ő tudja, mit akar kimunkálni. Tudja a szenvedésed, miért van és meddig tart. De az biztos, hogy szeret és irgalmas lesz veled. Imádkozzunk. Bocsáss meg nekünk, mindenható, mindeneknek teremtője és ura, hogy úgy gondoljuk, hogy mi számadásra hívhatunk téged, hogy mi számon kérhetünk bármiért is téged. Bocsáss meg nekünk, ha ilyen balgák vagyunk. De köszönjük, hogy kérdezhetünk téged, amikor próbák, nyomorúságok, szenvedések terhe alatt élünk. És köszönjük, hogy te ezt nem tartod bizalmatlanságnak. De a titkok a tiéd. De az nem titok, hogy mennyire szeretsz bennünket Jézusban, aki úgy szenvedett, hogy bűnt soha nem követett el. Aki úgy szenvedett, ahogy elképzelni sem tudjuk. Hiszen a mi összes nyomorúságunk, szennyünk, bűnünk minden büntetését elszenvedte. Nem egy ember, nem a férjem, vagy a feleségem, vagy a gyerekem Szenvedését kell hordoznom, neki hordoznia kellett mindent. Nagyon köszönjük, hogy ott voltunk Jézus, mi is abban a rettenetes keresztben. És hogy nem nekünk kell elszenvedni Atyánk jogos büntetését, mert te már megtetted. Segíts nekünk hordozni azt, ami a miénk. És segíts megnyílt szemekkel élni, hogy lássuk azokat, akik szenvednek körülöttünk. Ne menjünk el közönösen egymás mellett, egymás könnyei mellett, egymás nyomorúsága mellett, mert annyira tele vagyunk a magunkéval. Irgalmaz nekünk. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk, és köszönjük, hogy mi is feléd fordulhattunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Gyertek, vegyük az áldást! Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. Hirdettem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. A gyülekezeti alkalmainkat a szokásos nyári menetrendben tartjuk. Jelentem, hogy harmadik gyülekezeti táborunkba indulnak gyermekeink, fiataljaink hétfőn reggel Berkó Lajos presbiter testvérünk vezetésével. Ahogy kértük most már hetek óta, most is kitettük a külön gyűjtő ládákat, amivel a táborba menő fiataljainkat szeretnénk anyagilag is megsegíteni. Köszönjük azoknak, akik eddig is hordozták ezt az ügyet a szívükön, és kérjük, tegyék még. Jelentem, hogy elhunyt Sárai Bertalan tiszteletbeli presbiter testvérünk és kedves felesége Sárika néhány napon belül követték egymást. A temetésük együtt lesz majd július 28-án hétfőn 14:30 a Farkasréti temetőbe. Fogom ezt majd még a testvéreknek jelezni. Isten tiszteletünk végére érkeztünk. Énekeljük a megkezdett 272. számú dicséret utolsó két versét, az 5. és a 6. majd a magyar himnuszt.